Szavak, moccanások. Annával nehezen békülünk. Akár veszekedünk, akár békülünk, az sokáig tart. Nem is veszekszünk, egyszerűen nem értünk egyet szinte semmiben. Ingerlékenyek vagyunk. Én ráadásul tanácstalan is. Anna mindegyre meglátogatja Fruzsináékat. Úgy érzem, mintha kijátszana. Irigylem, mikor Fruzsináékhoz megy, de örülök is, mert ilyenformán rajtuk tarthatom én is a szememet. Anna látogatásai után napokig se eleje, se vége párbeszédek. Most is szóltak, hogy gyere, nézd meg, hogyan rendezkedtek be. Nem vagyok kíváncsi. Én is hívtam őket. Jó, ha jönnek, én elmegyek itthonról. Nem fenyeget ez a veszély, hogy jönnek. Fruzsina jöhetne. Egyedül nem jön. Akkor ül a fenekén, ahol van. Nem tudom, úgy van-e, ahogy Anna mondja, de Fruzsina csak ugyan eljöhetne. Kényelmetlen lenne először, de aztán Anna legyint. Nem érted meg te soha ezeket a gyerekeket? Én is legyintek. Leülök a konyhába, kedvtelenül eszem. Anna a fürdőszobában mos. Elunom az egyedül létet, utána megyek. Szerinted én egy buta ember vagyok? Miért kérded? Fordul meg gyanakodva. Kíváncsiságból. Ugyanis abból, hogy szerinted nem tudok megérteni valamit vagy valakit, jelen esetben a gyerekeket, egyenesen következik, hogy butának tartasz. És csak azt akartam mondani, hogy adok én ugyan a véleményedre, de az se feled, hogy az élet ezt megcáfolja. Magánúton érettségi, plusz technikum. Ha zseni nem is vagyok, de buta se. Úgyhogy ha nem értek meg valamit, lehetséges, hogy baj van azzal a valamivel is. Ezért mondom, mint lehetőséggel számolj vele. Számoljatok! Anna bámul. Hirtelen nem tud válaszolni, a helyzetet kihasználva húzom be gyorsan magam után az ajtót. Kis idő múlva ott áll a konyhában, mosóport keres. Lefogadom, hogy van a fürdőszobában is. Mellékesen odaveti. Ne engem marj mindenért! Ha éppen unod magad, vagy szórakozni akarsz, heccelj mást! Mire szólhatnék, el is tűnik. Nem megyek utána. Egymagában is feltúrázódik. Cigarettázom, kávét főzök, átmegyek a szobájába, megkérdezem. Te kérsz? Bólint. Kitöltöm a kávét, a konyhában maradok. Kijön, és ott ül le Anna is. Az asztalhoz. Keze szokatlanul fehér, kimarta, finomította a mosószer. Arca is sápadt. Dúlt. Mégsem tudok ellenállni a kísértésnek. Szóval miért vagyok én buta? Mit nem értek? Anna beletörődik, hogy most már a kávé miatt is itt kell maradni az asztal mellett, kérdéseim kivégző osztaga előtt. Ha te tudnád, mi az, hogy szerelem, akkor megértenéd Fruzsinát, és nem járnád ezt a cirkuszt. Megfontoltan, gondolatsorok végeredményeként mondja. Mindenki azt mondja. Dávid Johanna is azt mondja, Áronka, te nem tudod, mi az a szerelem. És szipog mellettem. Pedig ha tudnék, nekem kellene zokognom, de a szemem száraz, a szám, a torkom kiszárad, mennem kell. Felöltözöm az asztalról, felkapom a csomagom, a szipogás megszűnik. Hideg, szigorú pillantások röppennek felém az ágyról. Fordulj el. Ezzel a két szóval üt vissza. Már nem hajlandó mesztelenül mutatkozni előttem. Nem fordulok el. Nem mondok le egy pillanatig se arról, hogy Joanna Dávid tüneményes testét csodálhassam. A síző fenomént bizonyosan egyedül én láthattam mesztelenül, amióta büntetésből ide a világ végére helyezték. És még Romulus doktor látja talán, bár Johanna soha nem volt beteg, csak versenyek előtt és után ellenőrizték robbanékony testének állagát a sportorvosok. A fiatal Johanna nagyon bölcs asszony, képes a testét kívülről nézni. Kettesben nézzük, kívülről, ezt a tüneményes testet. Én áhítattal, ő szakértelemmel tapogatja végig a csinos bokák fölötti zónát, a combjaival különösen elégedett, változatlanul terhelhetők bármilyen versenyen. Johannát nem zavarja, hogy nem vehet részt versenyeken, fegyelmezetten tölti büntetését az Isten háta mögött. Isten háta mögött felszabadultan nézzük, tapogatjuk a testét, amely 70 évesen is sielni fog. És simogatjuk, paskoljuk a 70 éves testet. És a 24 éves Johanna is csodálkozik, hogy kívülről szemlélt teste hirtelen visszarántja őt magába, és a fiatal testben ő is megfeszül, elernyed. Szeretlek, Szergej, suttogja Johanna. Őszintén szeretlek. És soha nem akarja engedni, hogy csomagomat a hónom alá kapjam, és elmenjek. Azt szeretné, ha örökre vele maradnék. És ha indulok, akkor sértetten kijön Isten háta mögül, a szék mögé húzódik, hogy ne lássam a testét. Mintha sítalpakon, porzóhóban állna. De én az erős, fekete bozóttal benőtt ágyékát csodálom. A békegalambokat rajzoló Picasso-t, egy-két albumát, rajzait beengedik hozzánk az imperialista világból. Ilyen ágyékot csak Picasso rajzolt. Nekem a május 1-i napilapok címoldalán Picasso békegalambjai is Johanna csodálatos, erős, szeszélyes bozótját idézik. Akaratos haját az iskolában fegyelmezetten összefogja, feltűzi. Most is már megint igazi tanító néni. Tanító néni sem lépked, mint az iskola udvarán a gyerekek között. Magamhoz ölelem. Végig simítok arcán, haján, hátán, de már nem tudom lesimogatni erről a testről a tanítónő mászt. Indulok. A motorbicikli csomagtartóján gondosan rögzítem a fúrógépet, mellé kötözöm becsomagolt fogászati szerszámaimat. Esetlenül áll mellettem Johanna félszegen. Tanügyi káder, szocialista erkölcs. Érezzük, kíváncsi ablakok nyílnak ránk. Zsalugáterek, függönyök, ablaktáblák mögül bámul, figyel a falu. Johanna kinyitja a kaput, meleg hullám fut végig a gerincemen, sajnálom itt hagyni. Kislányosan lehajtja a fejét. Én azért várlak. Pár nap, egy hét múlva megint jövök. Szótlanul kitolom a motort a kapun. Pár nap múlva jövök, repülök, mint Picasso galambjai. Húzom, fúrom, tömöm a fogakat. A pénzzel biztonságunk terebélyesedik. A szabadság. Ha van szabadság, akkor szabad nem egyenlőnek lennünk, mondom dr. Romulus Odobescu-nak. Rajtam kívül az egyetlennek, aki mostanában orvosként mesztelenül láthatja Dávid Johanna testét. Nem vagyok féltékeny dr. Romulusra, aki rendes ember. A rendelője melletti üres szobát népegészségi fogászati célokra rendelkezésemre bocsátja. Ez az egyfolytában konyakozó román arisztokrata a testvériség megszállottja. Arisztokrata származása miatt szeműzték Bukarestből a világ végére. Ellenségként száműztek, de én a küldöttjük vagyok. Feladatom van nálatok. Én is győztes vagyok, nem csak ők, ez a vidék jogos hódításunk, és ősi román föld. Ősi dákó román föld lesz belőle. Én hirdetem itt a testvériséget. Tanuljátok meg a testvéretek nyelvét. Kevés betegével dr. Romulus csak román nyelven hajlandó szóba állni. Gyakran hívja tolmácsolni Ioanna Dávidot, de nem kezd ki vele. Érzelmes, rendes ember, szereti a feleségét, mondja Johanna. Te ugye nem szereted a feleségedet sem? Mint egy villámgyors lesiklás sítalpakon, de megáll hirtelen Johanna, hogy nyomatékot adjon a szavának. Te senkit nem szeretsz. Pedig én érzem, hogy engem szerethetnél. Van valami Anna hangjában, ami megrettent. Szemrehányás. Már is enyhítene. De megtanulod, hogy mi az a szerelem. Majd megtanít téged is valaki. Egy tizenéves az ujja köré csavar, akkor fogok én kacagni, és így jársz. Jön a kritikus férfikor. Jön, kering, körös fölöttünk, állandó ez a kritikus kor. Az erőltetett ugratás nem enyhíti azt, ami olyan szemrehányóan vágott a képembe, Anna. Inkább erősíti. És ez a megtanít téged valaki. Olyan meghökkentő, eddig nem beszélt e féléket. Valamit mondanom kell, ha semmit se szólok, még kellemetlenebb lesz neki elviselni a saját mondatai okozta zavarát. Minden lehetséges. Még az is, hogy butaságom ellenére jó tanuló legyek. Kicsit késő, de ki nézi? Kényszeredetten és csak akkor pillantunk egymásra, ha már elkerülhetetlen. Anna lép. Amióta Fruzsina elment, elviselhetetlen vagy. Nekem sincsenek acélidegeim. Nem bírom, hogy minden rajtam csattanjon. Óvatos a támadás. Lanyhán védekezek. Félre beszélsz? Egyenesen beszélek. Ha úgy gondolod, váljunk el. Miért akarod, hogy elváljak? Tanítónéni drága, ha... Nem mond nekem, hogy tanítónéni drága, sokszor kértelek. Én már csak így szeretlek szólítani. Tanítónéni drága. Jó, hogy te is szeretsz valamit. És azt mondom, valahányszor kérdezik, neked is azt mondom, hogy igen. Szeretlek, Johanna. Azt nem mondom meg neked, hogy soha nem szerettem csókolózni csak veled. Dávid Johanna úgy hordja a fogait a szájába, mint valami fehér margaréta virágot. A fogai élettel teli, erős és érzékeny virágszirmok tökéletes testből sarjadnak, legfennebb elhervadnak egyszer, de soha el nem hullanak. Elveszek közöttük. Az nem lehet, hogy a feleségedet is szereted. Jobb lenne elvánotok. Ő sem szerethet téged, egy ilyen Szergejt, aki senkit nem szeret. Egy ilyet csak én szerethetek. Azt mondja a tökéletes testű Johanna, amikor szégyenérzet nélkül Isten háta mögött egymást és magunkat nézve szétterülünk. Olyan a tested, mint Szergejnek a szovjet filmekben. Nem szabályos. Rövidebb egyik karja vagy lába. Görbe a háta, lehet kappanhája, de olyan megveszekedett ereje van, hogy az mindent felettet. És menetel. Menetel, Szergej! Átmegy mindenen! Azt mondja Johanna, hogy nagyon szeret. Nagyon átmentem rajta, és maradnom kellene, mert 70 évig csak ketten bírjuk ki egymást. Én nem tudom, mit akarsz. Nem tudom, miért akarsz elválasztani, ha én úgyis egy hideg, érzéketlen állat vagyok, tanítónéni drága. Én nem akarok válni, én semmit se akarok. Anna félretolja a kávéscsészét, asztalon fekvő bal kezére teszi jobb tenyerét, mintha megtámaszkodna, vagy egyik íz a másikba kapaszkodna. Várja, hogy szóljak. Hiába. Nem tudom, miért maradtál mellettem. Hogy nem szerelemből, az biztos. Te arra képtelen vagy. Vár. Nincs mit mondanom, amikor szennyezi szavait a taktika. Úgy fogalmaz, hogy csapdát állít. Óhaját beleszugerálná az elvárt feleletbe. Nem igaz? Szeretlek? Ezt kellene válaszolnom. Hát nem. Nem. A szentségét ne kényszerítsetek mindig ebbe a csapdába, ebbe az általatok kavart forgószélbe, melyben pihe vagyok, szalmaszál, melyet felkap, dobál a szél, játszik vele. Velem ne játszatok! Váljunk el, amíg nem késő, Áronka. Ha rég el kellett volna válnunk. Anna már nem taktikázik. Miért? Tudom én. Nagyon jól tudom, hogy milyen nehéz neked mellettem. Mennyire kívántál volna gyereket, és nekem már nem lehet. Mit tegyek? Ez a pocsék semmire se jó test. Anna szinte undorral néz végig magán. Karomban mozdulat ösztön, elhal, lefogni a szemét, mint egy haldoklónak. Eddig se szabadott volna várni. Most Fruzsina is elment, most már csak ugyan mondhatom, hogy váljunk el. Anna nyugodt, elszánt. Gondold meg. Jó, meggondolom. Bólintok és várok. Most mi lesz? Ami lenni szokott. Ülünk, amíg egyikünk meg nem unja. Anna sóhajt, feláll, rendet tesz a konyhában. A fülemben a haverok biztatása. Áronka, fogd magadnak egy stabil valakit. Azért nem muszáj elválni. Csináld meg házasságon kívül azt a gyereket. És ha terhes maradok, akkor se tudom, mi lesz. És ne játsz velem, drága tanítónéni. Megaláz a játék. De ha terhes maradok, te nem akarod, hogy terhes maradjak? Akivel játszanak, az annyira egyedül van. Nem tudom, játszik-e velem Dávid Johanna, akinek nem mondom meg, hogy egyedül vele szeretek csókolózni. És olykor azt érzem, már is elvesztem Dávid Johannában. Szinte eltűnik az arcom a szájában, leharapja fogaival a nyelvemet. Azt azért megmondom neki, hogy általában nem szeretek csókolózni. És elmondom neki, mennyire szeretem a bozontos domborművet, mely Isten háta mögött természeti csodaként domborodik a szűrt fényben. És benne vagyok, mint egy Szergei Dávid Johannában. Nem a nyelvemmel, hanem a farkammal, amit nem tud leharapni Johanna szemérme. És bármit tehetünk, de én nem akarok gyereket, drága tanítónéni, én semmit sem tudok, semmit nem akarok. Vadállat! Órák telnek. Teszünk-veszünk a lakásban. Szavak nem hangzanak, de beszél minden mozdulat. A mozdulatok nyelvét faggatjuk, hiszen ami elhangzik, azt nem gondolja komolyan. Anna el sem tudja képzelni a válást. Kerüljük, de mégis szemmel tartjuk egymást. Anna még betegágyban feküdt, mikor gyermekünket eltemettem. Az ágya szélén ülve azt éreztem, ezentúl nincs külön út. Nem tudnék járni rajta. Milyen fiatalon kellett elfogadni, nem lehet több gyerekünk. Egyszer minden érzésünk megbénul, és szikkadtestű öregek érintkezésére már csak a szavakat használjuk. Akkor meghallgatom Annát. Most mondhatod. És én is elmondom. De mit mondanánk, amit már ne tudnánk? Szinte elváltunk. Dermesztő, ha a szeretkezéseket nem kíséri a megtermékenyülés csodája, félelme vagy reménye. Csak halovány távoli emléke. De volt nekünk Fruzsina. Este én vagyok a ravaszabb. Elsőnek fekszem az ágyba. Mire Anna észbe kap, hanyat fekve várom a fejleményeket. Tanácstalanul lézeng a szobában, nem volna helyesebb külön ágyban aludnia. Helyében én is így topognék. Dönt. Vetközni kezd. Fesztelenül szokott vetkőzni, most ösztönösen egy szék mögé áll. A paplan alá bújik. Vigyázz, nehogy hozzám érjen. Ami lehetetlen. Az álom úgy is érintkezésbe sodorna. Mellé gurulok. Szükség diktál. Bőröm érzi a bőrét. Forgószér dobál. Nem szólunk. Test beszél a testtel. Hajszálak suttognak. Fecseg a paplan. Én nem értem. Te sem érted. Kimerülten fekszem, mindig rettegek, nehogy megszólaljon, nehogy beszélni kezdjen Anna. Nehogy azt mondja, simogass meg. Nehogy akármit is szóljon. Forgószere kifulladása után dermesztő ez a rettegés. Hosszú sírástól rángatózó test. Terhes női test vonaglik. Vigasztalni kell, simogatni. Megnyugszik. A zokogás. A rángatózás hullámzássá csitul majd, az is felgyorsul, és a szalmaszál könnyűvé váló testeket forgószél kapja el. Utána bizakodó szelíd csend. Megtalált nyugalom? Éveken át olvasom a bizonyítékokat. Anna könyvkölcsönző pultja mögött a falba függönnyel letakart titkos ajtó. Az ablak nélküli hosszú, magas raktárszerű fülkében a régi magyar királyi főgimnázium könyvtárának maradványai, amelyeket még nem szállított el a román állambiztonság. És diákok kezében nem való könyvek. Lakattal lezárva. Csak Grammer nyithatja a fülke ajtaját, de van biztonsági kulcs a könyvtáros fiókjában. Azt írják a könyvek, hogy terhes nő is szeretkezhet. Később még nagyon sok könyvben, nagyon sokszor olvasom. De én tudom, hogy akkor Anna fennebb csúszott hozzám a párnán, hogy eléri az arcomat, hogy átöleljen. A fejemet is magához húzza, az álla alá, mert csókorozni nem szerettem, és valahol lemaradt róla a pocak. Elfelejtettem, hogy Anna terhes. Pedig tudom, hogy terhes. Hiszen a terhesség a fogazatból is erőt szív, és még Anna tökéletes fogaiból is szuvasodni kezdett egyetlen egy. Ezt tudom, de a szeretkező testre sosem emlékszik pontosan a forgószélből kikeveredő, ugyanaz a lenyugtatott test. Hogy vérszivárog. Két ember lassan vánszorog a havon, Fiatal fiú támogatja ifjú feleségét. Fehér köpenyek, műszervillogás. Sikerült műtétek utáni csend. Csecsemő halál. Fiatal fiú, mint szélütött áll. Tompa emlékképen két, merre, menekülő ember a szerelem gyilkos forgószelében tántorog. Pengék élén Anna. Borotva és szike. Egy szikével kiborotválják Annából Gáspár Istvánkát. Gyengén, mint a kínai nők furán tipegve, érkezik haza Anna. Az ágyékáról leborotvált fanszörzet serken és szúrja. Aztán fegyelmezetten, erőtlenül visszabozótosodik. A kis fruzsina haja gyönyörű hangon növekedik. Ha eljönne fruzsina, leülne velem szemben, ha nem szólalnék meg, akkor is értenie kellene a szavaimat.